Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki és Vállalati Kontrollfunkciók podcastje. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, valamint a bank és üzletbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma krémjéhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, és munkájukkal hozzájárultak a prudens vállalati működéshez, valamint a gazdaság szereplőibe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Halmai Zoltán. Zoltán Pécsett a JPTE hallgatójaként végzett jogi szakokleveles közgazdászként. Karrierje kezdetén a bankszektorban dolgozott belső ellenőrzési területen, majd 2004-ben átigazolt az Aviva életbiztosítóhoz, ahol compliance, majd működési kockázatokért is felelős vezetői feladatokat látott el. 2013 óta a MetLife magyarországi fióktelepénél dolgozik, mint megfelelőségi és kockázatkezelési igazgató. Szabadidejében aktívan sportol, borszakértő és mindenek felett két gyermek büszke édesapja. Szia Zoli, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szia András, örülök, hogy találkozunk.
Belső ellenőrként kezdted a karriered, aztán később a compliance területre nyargaltál. Miért vonzottak a kontrollfunkciók? Miért ebbe az irányba indultál el?
Érdekes kérdés, és ennek van egy egyértelmű oka, és nagyon szívesen mondanám, hogy már nem tudom, iskolás koromtól kezdve ez volt a célom, és ennek megfelelően rendeltem alá a tanulmányaimat. De az az igazság, hogy a legfontosabb ok az volt, hogy a Pécsen a közgázon végeztem, és monetáris politikai és intézmények szakon végeztem. Alapvetően az MNB 90-es évekbeli tevékenységből monetáris politikájából írtam a szakdolgozatomat, és én onnan magától értetődőnek gondoltam, hogy írok egy levet az MNB-nek, hogy én akkor ott szeretnék dolgozni, és magától értetődőnek vettem, hogy pár nap múlva fölhívtak, behívtak interjúra, akkor két üres pozíció volt, és az egyiket rögtön éreztem, hogy az nem fog működni, és utána találkoztam a belső ellenőrzésnek az akkori nagyon fiatal, dinamikus, nagyon aktív vezetőjével, aki tulajdonképpen így mai nap így a fülembe cseng, hogy azt mondta, hogy kockázatok kezelésével fogunk foglalkozni, és ő arra keres fiatal szakképzett embereket, hogy olyan területeket ellenőrizünk, ami korábban nemzeti munkban soha, nevezetesen a Treasury-t elsősorban, és az egyéb ilyen monetáris politikai részeket. És tulajdonképpen először talán az MNB történetében is, nem tudom, államadóságnak részeit, akkor a monetáris politikai, nem tudom, a bankoknak a minősítési rendszerét, ilyeneket ellenőriztem, úgyhogy nagyon érdekes volt. Tehát így kerültem alapvetően az a rutin vonalra, és sokat segített abban, hogy logikusan gondolkozzak, folyamatokat átlássak, hogy projektekben nagyon hatékonyan részt vegyek, úgyhogy nem bántam meg, de így kezdődött.
Nagyon érdekesen hangzik, és az embernek akaratlanul is fölmerül a kérdés, hogy de aztán miért jöttél el a Nemzeti Bankból? Ez nagyon izgalmasnak tűnik egy ilyen karrierkezdet.
Én imádtam ott dolgozni, egy 4 éve dolgoztam ott az MNB-be, ami viszont ott nagy hátrány volt abban az időben, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok előrelépni. És akkor jött egy lehetőség, hogy az egyik legnagyobb kereskedelmi bank megkeresett egy hasonló, de már vezetői pozícióba, hogy a belsősen belül kifejezetten treasury és investment csoportot hoztak létre, és akkor annak lettem a főosztály vezetője, és akkor így tovább léptem.
És mi volt a legnagyobb meglepetés, ami ért a piacra megérkezve? Illetve érdekelne az is, hogy mi volt az a korábbi, az MNB-ben szerzett tapasztalatod, amivel kapcsolatban az volt az élményed, hogy na ez a tudás vagy világlátás nagyon segíti a munkádat.
Igen. Akkor először csak annyit mondok, hogy ugye akkor még volt az MNB meg a PSZÁF, és ugye az MNB-ben, tehát a központi bankban dolgoztam, és az MNB-ből egy kereskedelmi bankba, és aztán egy kereskedelmi bankból biztosítóba, ha az ember tovább halad, akkor az utóbbi az, ami óriási változás, de majd erről esetleg később. Én tulajdonképpen az MNB-ben, amikor átmentem a kereskedelmi banki szektorba, kicsit úgy is mondhatnám, hogy az MNB treasury-nek az ellenőrzéséből, egy kereskedelmi banki treasury-nek az ellenőrzéséből mentem át. Ez ilyen értelemben nem volt olyan nagy változás. Ami nagy változás volt, hogy hirtelen angolul kellett beszélnem, dolgoznom, amire addig még a korábbi életemben nem volt példa, hogy tanultam angolul, de az MNB-ben minden magyarul ment alapvetően, és onnan hirtelen angolul kellett mindent írni, és hát nagyon sok belga dolgozott, innen már nagyjából lehet sejteni, hogy melyik kereskedelmi bankról van szó, szóval nagyon sok belga dolgozott, az egyik közvetlen kollégám is az volt, a terület vezetője is az volt, nagyon sokan voltak, és ilyen értelemben ez volt egy nagy változás, illetve azok az évek döbbentettek rá, hogy nagyon jó kezdés volt az audit, de hogy nekem onnan tovább kell lépnem, mert a nap végén az audit nekem egy kicsit a múltról szól. Aha. Hogy a múltat vizsgálom.
Abszolút, és ez a beszélgetés nyilván nem rólam szól, de a saját gondolataimat hallom visszarezegni most belőled, hogy tök jó az audit, meg tök érdekes az audit, de nem vagy bent a folyamatokban, hanem mindig utólag keresel valami hibát, de nem egy preventív kontrollról van szó ugye egy audit esetén, tehát valahogy nem vagy úgy benne a vérkeringésbe, abszolút egyetértek vele.
Igen, és ebben még a mai napig így nagyon élenken élnek bennem, hogy amikor részletem kerestem egy banki rengeteg belsőnösi vizsgálatba, akkor próbáltam mindig mindent megtenni, hogy bizonyos dolgokat előre mozdítsak, de már eleve az ellenőrzés, nem tudom, talán így a reputáció is már önmagában nem volt olyan, hogy tehát egyszerűen záró voltak a kapuk, sokszor úgy éreztem, hogy be vannak az emberek zárkozva, és egyszerűen a személyiségem is olyan, hogy rájöttem, hogy engem érdekelnek a védelmi vonalak, de nekem a harmadikról ugranom kell a másodikra. És akkor egy idő után már kerestem az alkalmat.
Némi bankos szédelgés után végül kikötöttél a biztosítási szektorban. Mesélj egy picit a napi munkádról. Mivel telik egy compliance vezető munkanapja egy biztosítóban?
Itt is, hogyha egy picit távolabbról kezdhetem, az egy hatalmas ugrás volt, amikor végül is az Aviva életbiztosító, aki már nincs itt a magyar piacon, ugye az egyik legnagyobb angol biztosító, ők megkerestek nevezetesen azért, mert akkor őket a felügyelet az akkori, nem tudom, maximális bírságra, sőt még a vezérigazgatót ilyen személyes bírságra, ami abban az évben nem volt jellemző, büntette, és az angol tulajdonos úgy döntött, hogy akkor a biztosítóban egy compliance pozíciót azonnal nyitni kell, végül engem találtak meg. Szerintem én voltam az első compliance vezető a biztosítási szektorban, esetleg akkor még
hosszú járunk most, Zoli?
2004.
Aha, hát akkor biztosan.
És bő 10 éve később a szolvencia követelmények miatt lett kötelezővé mindenhol végül is a biztosítási szektorban és a compliance funkció. Tehát akkor még konkrétan a biztosítóban is, a magyarországi biztosítóban se értették egy csomó, hogy én hogy mit csinálok. Igen, igen. Na és hogy, csak hogy visszatérve egy a napi rutinra, hogy ha belegondolok, hogy akkor mivel telt egy napon meg most, nem lehet összehasonlítani, akkor gyakorlatilag úgy éreztem, hogy visszaléptem az időbe, mert egy relatíve jó szabályozott, profi működő banki, nagy kereskedelmi banki környezetből egy olyan környezetbe kerültem át egy ilyen kisebb biztosítóba, ahol még akkor a szabályozás messze nem volt olyan szinten, mint a bankoknak a szabályozása, azóta nyilván sokat változott, és alapvetően biztosítási ügynöki csalásokkal ment a munkaidőm 99%-a.
Tehát ilyen belső visszaélések.
Igen. Hát ezek a klasszik biztosítási, részben ügyfelek, de leginkább az ügynökért.
Ők adott esetben, vagy csak az ügynökök?
Leginkább az ügynökök. És nem, hogy csak ezzel foglalkoztam, hanem még utána, akiket felvettünk, kollega meg kollégák, még ők is ezzel foglalkoztak csak. Szóval az egy ilyen időszak volt, akkor évente nem tudom, 100-200 csalással foglalkoztunk legalább. És akkor ehhez képest, ha most ugrunk egy nagyot, ami egy ilyen közel 2 évtized, akkor most ez a tevékenységre töltött időm az egyen nulla közeli, és nyilván már óriási változások történtek a szabályozásban, a biztosítási, szinte ugyanazok a szabályok van a bankoknál, vagy ugyanaz, vagy nagyon hasonló, és egyszerűen a részben a nagyon bonyolult felügyeleti elvárásoknak, a bonyolult jogi környezeteknek való megfelelés, meg egyébként egy amerikai multicégnek a régiós, rengeteg feladatával adódó követelmények, ezek teszik ki. Én megmondom azt mondani, hogy általában heti szinten tudok tervezni, tehát a hét elején látom azt, hogy mivel van tele a naptárom, és gyakorlatilag azok határozzák meg, meg nyilván az egyéb határidők, hogy akkor aznap, például most konkrétan készültem, most megnéztem, hogy tegnap 7 meetingem volt, amik egymás után jöttek a naptárba, tehát mindegyiken részt tudtam venni. Ma 5, de abból volt 2 2-órás, és a másik 3 meg ezekkel egy időben volt, azokon már részt tudtam venni, azokat majd későbbre. És konkrét munkára pedig akkor tudom, amikor nem a megbeszélésem vagyok. Úgyhogy ezeket kell összehangolni, és van még egy nagyon fontos, ami nekem meghatározza a napit, hogy olyan értelemben 2 kalapom van, hogy jelentősen a munka szintjén elválnak a helyi feladatok, amit azért végzek, hogy a magyar bizniszt támogassam, és a régiós feladatok. És már az utóbbi a több egyébként. Ugye a Máté szervezetben nekem az igazi főnököm a kinti régiós kombájnsz vezető, és szagatott vonal a magyar vezérigazgató, és onnan kapom a több munkát egyébként.
És ezek milyen jellegű munkák? Csak kicsit avasd be, hogy hadd érzékeljük, hogy mit csinál egy kollega.
Hát úgy kell elképzelni, hogy nagyon szoros szinten napi szintű az együttműködés az európai compliance kollégákkal, egy ilyen dublini központon keresztül, és vannak rendszeres meetingek, egyszerűen vannak one-to-one-ok, bizonyos kollégákkal mindig vannak projektek, rengeteg riportunk van, rengeteg határidő, minden egyes magyar ügyet, ami felmerül, akkor azt le kell fordítani, meg kell beszélni, le kell jelenteni, ilyenek. Tehát tulajdonképpen csak a szokásos dolgok, de egyszerűen nagyon szoros az emberfogás.
Világos,
nem tudom más, hogy mondani.
Világos. És minek tulajdonítod azt, amit itt utaltál arra, hogy a biztosítók is nagyon nagyot léptek előre a reguláltság ösvényén, és mégis a banki meg a biztosítói compliance területeknek a mérete, most nem is a szervezetbe beépítettséget veszem, hanem csak a mérete, nagyon-nagyon-nagyon különböző. Mi az oka annak, hogy azért még egy kisebb banknál is vannak 5-6-7, nagyobbnál meg jó sokan, eközben egy nagy biztosítónál sincsenek többen 2-3 kollégánál.
Igen. Ez abszolút felkérdés, és megmondom szerintem, hogy nem biztos, hogy tudom egyértelműen a választ. Van egy relatíve jó rálátásom a magyar biztosítási piacra, mivel most a compliance területre gondolok, mert hogy a Mabison keresztül rendszeresen találkozom a kollégákkal. Én azt látom, hogy pontosan, amit az előbb említettünk is, hogy a szolvencia követelmények kapcsán kötelezővé vált a funkció, ezért talán még nagyon sok helyen ezt kötelezőnek tekintik, kiváltak a jogból, és tulajdonképpen még csomó nem egyértelmű, hogy pontosan, hogy keresi a helyét, igen. És érdekes, hogy én, aki amerikai cégnél dolgozom 10 éve, és előtte meg 8-9 évig angol, ott nincsenek is jogászok a compliance funkcióba. Szinte egyáltalán. Ott teljesen más a hozzáállás, ott a compliance funkció alapvetően nem arról szól, hogy nekem a törvényt kell feltétlenül értenem, nyilván előny, meg jó, hogyha így van, hanem nekem a biznisz kell értem, és nekem az a dolgom, hogy az elvárások és a biznisz között közvetítsek.
Igen, én is így definiálnám abszolút a compliance-t. Ilyen tekintetben én nem a jogi compliance-t személyemben sem képviselem, nem csak azért, mert közgazdász. Ők természetesen azzal a disclaimerrel, amit mondtál, hogy igen, ismerni kell a szabályokat, meg nyilván jogértelmezőnek kell lenni. De abszolút egyetértek, hogy hát arra van a jog, a jogi iroda, vagy a jogi terület, hogy a nettó jogi megfelelést biztosítsa, te meg értsd jól a bizniszt, és a bizniszt támogasd és kontrolláld azon környezetben, amely környezetben működsz. Úgyhogy abszolút így
igen.
Látom.
Én megmondom azt, hogy nekem így nyilván ez talán kicsit állás, de mindig az volt a véleményem, hogy egy compliance officernek bizonyos esetben szigorúbbnak kell lenni, mint mondjuk egy jogi vezetőnek.
Mert hiszen nem pusztán a jogi megfelelés.
Nem, nem csak pusztán. Egy, nem elég ez, azt mondani, hogy igen, ez abszolút lehetséges, hanem azt mondani, hogy lehetséges, de mégis a válaszom nem, mert a rendszerek nem tudják kezelni a formájtaik. Nem így vannak felépítve.
Vagy mert nem etikus.
És
behozol egy olyan szempontot, ami a törvény szerint éppen nem. De azt mondod, hogy ezt nem, mert a reputációnkat meg kimérja.
Igen.
Ami engem nagyon érdekelne még veled kapcsolatban, te azon ritka kollégák közé tartozol, aki compliance és kockázatkezelésért is felelős vezetőként
igen.
dolgozott sokat, ami nekem egyébként mániám, hogy ez a két terület ez egymással szorosan összefügg, mert a compliance is egyfajta kockázat, amit kockázatkezelőként, a compliance kockázatokat kell kockázatkezelőként kezelni. De nagyon érdekelne, hogy te hogy látod, hogy mi ennek a két funkciónak az egymással való viszonya?
Az elmúlt hosszú években két cégnél is úgy alakult, hogy compliance officerként indultam, és aztán a működési kockázatokért is feleltem, illetve ez a mai napig így van. Tulajdonképpen már ki is mondtad szerintem a kulcs szavakat, én is úgy gondolom, hogy a compliance részben megfelelési részben pedig kockázatkezelésről szól alapvetően, és főleg most a jelenlegi környezetben, amikor gyakorlatilag egy amerikai tulajdonú, de dublini székhelyű és elsősorban a CBI-hoz tartozó magyar fióktárnövek a compliance vezetői, itt tulajdonképpen a felügyeleti compliance típusú kockázatok nagy mértéken átfedésben vannak a működési kockázatokkal. Ugye a MetLife-on belül én voltam az első, aki a két funkciót egyesítette, és most már szinte minden országban így van egyébként, mert azt látták, hogy működik. Nyilván ez csak a működési kockázatok, nem a piaci hitel.
Világos.
De nekem ez a munkámban soha egy pillanatra nem vált szét, hogy akkor most ezt a funkciót csinálom volna meg azt, hanem hogy kockázatokról beszélünk, és ezért magától értetően ez a kettő össze van fonódva.
Több helyen is dolgoztál, több kultúrába is betekintettél, több csapatot is vezettél. Mi szerinted egy jó compliance csapat felállításának, illetve egy hatékony compliance program vállalaton belüli futtatásának a kulcsa?
Ezzel kapcsolatosan két dolgot említenek meg nagyon szívesen. Az egyik, hogy van-e a menedzsmentnek, vagy akár a vezérigazgatónak, de úgy általában a menedzsmentnek elvárása a compliance-szel kapcsolatban, mert nekem az a hozzáállásom, hogy a compliance ez nem egy ilyen önmagába álló funkció, hanem az a célja, mint a legtöbb más funkciónak, hogy támogassa a bizniszt, támogassa a stratégiai céloknak az elérését, és egyébként szerintem egy csomó eszköze van a compliance-nek is. Mondjuk egy biztosítót nézünk, ha csak azzal, hogy olyan kontrollrendszert segítek kialakítani, hogy a csalásokat féken tartjuk, hogy jó minőségű üzlet kerül be a központba, azzal már segítettem a stratégiát, és egy csomó ilyen példát lehetne mondani. Az én szempontomból pedig nekem az lenne optimális, hogyha a compliance erőforrások, azok arányosak a cég méretével, és a compliance tevékenységemben lehetek annyira önálló, hogy a kockázatokhoz igazítom. Ez sokszor nem így működik teljesen, tehát hogy nem feltétlenül ideális világban élünk, de ennek így kéne lennie. És szerintem ez lenne a kulcsa a hatékony compliance managementnek, hogyha arányos az erőforrásod, és hogyha tudsz reagálni a kockázatokra. Ahol többet kell betenni a munkába, ott többet tudsz betenni, akár megelőzésbe, akár rendszeres ellenőrzésbe, ami pedig most csak elketyeg, és kicsi a kockázat, ott akkor nem biztos, hogy óriási erőforrásokat kell mozgósítani.
Mik most compliance fronton a legégetőbb problémáitok? Látsz olyan kihívást a láthatáron, amiről már most tudod, hogy a teljesítése az extra erőfeszítéseket fog igényelni tőletek?
Abszolút. És hogyha most egyőre maradunk a biztosítási területen, akkor ebben az évben megint egy olyan értem, egy nagy változás következik, hogy a felügyelet már múlt év végén bejelentette, hogy előrukkol egy új koncepció, ez az úgynevezett etikus 2.0. Ez egy felügyeleti keretrendszer, aminek az első részét már bedobták a köztudatba, és még újabb részek következtenek, és ez alapvetően a felügyeleti szempontból a legkritikusabb rész, az a biztosítási befektetési termékeknek a szabályozása, kontrollja, mind preventív, mind utánkövetési módon. És már kijött 3 MNB szabályozás, többek között összeférhetetlenséggel kapcsolatban, minőségbiztosítási hívásokkal kapcsolatban, akkor már kicsit más, de már kijött egy zöld ajánlás, és gyakorlatilag rá fognak menni a termékszintű vizsgálatokra, termékszintű TK-n és egyéb limitekre, azoknak az ellenőrzésére, és gyakorlatilag az első fél évben szállja fölhet arra, hogy a módszertant kialakítsa, és onnantól ezek kőkemény ellenőrzések és megfelelések lesznek a második fél évben. Úgyhogy ez az egész szektornak egy óriási kihívás lesz valószínűleg.
És akkor most mindenki serényen készül arra, hogy ezeknek az új elvárásoknak megfeleljen?
Hát igen, már mi is kértünk egy időpontot a felügyelettől, hogy segítsen jobban megérteni, mit lehet tudni, mire készüljünk ezzel kapcsolatban a decemberi ilyen bejelentő szakmai konzultáción kívül. Ez nem csak compliance, ez üzleti szempontból is egy óriási kihívás.
Sőt, üzleti szempontból legalább.
Vagy talán lehet, abban a legnagyobb kihívás.
Igen, hiszen rengeteg olyan bevett gyakorlat, ami ma, hogy mondjam, radar alatt elmegy, az ezekkel az elvárásokkal könnyen lehet, hogy automatikus bírságot van maga
abszolút,
után.
Abszolút, és a felügyelet azt meg is erősítette, hogy attól se fog visszajönni a kell, akkor konkrét termékeket ki fog vezetni a piacról. Hogyha úgy érzi, hogy alá tudja támasztani, hogy nem ad hozzáadott értéket az ügyfélnek, bizonyítható módon, vagy bizonyítható módon nem ad hozzáadott értéket, akkor ki fogják vezetni, úgyhogy na ez egy nagyon nagy változás lesz, az biztos. És akkor mondjuk ehhez képest mondjuk kisebb, de jelentős mondjuk például a PMT-nek a változása, ami most januártól változott, meg bizonyos dolgok meg majd júliustól fognak változni, vagy a whistleblowing, ami most robbant ugye december végén.
Hát a versenybe látsz, mert pont az AML területre szerettem volna rákanyarodni, mert ahol én szocializálódtam, vagy amilyen környezetben én szocializálódtam, ott a compliance területnek egy nagyon pregnáns része volt a pénzmosás megelőzés. Nem feltétlenül azért, mert ez a legbonyolultabb része a compliance-nek, ezt nem mondanám, de a legkomolyabb bírságkockázatokkal bíró, és a felügyelet azon a területen nagyon erősen szorítja, és szorította már az utóbbi években is a bankokat, hogy megfelelni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy egy biztosítónál, ahol a ti termékeitek jellegéből fakadóan azért a pénzmosás kevésbé tudhat előfordulni, nyilván egy életbiztosításnál igen, bár amennyire figyelem a trendeket, úgy látom, hogy most már azért talán nem annyira használják, mint egy időben használták. De nagyon érdekelne, hogy mit csináltok ti pénzmosás megelőzés címszó alatt, illetve ha már említetted ezt a PMT változást, akkor hadd kérdezzem meg azt is, hogy ez a videós azonosítással kapcsolatos követelményeknek meg tudtok felelni? Most nem MetLife-oznék, biztosítom,
igen,
hogy látod?
Igen. Nagy jó kérdés, és szerintem nagyon jól közelítetted meg, hogy logikusan nézve a biztosítási szektorban általában mondjuk egy bankszektorhoz, vagy egy nem tudom, befektetési szolgáltatói szektorhoz képest jóval kisebb rá is nézve a pénzmosási kockázat, és ezért az ember akár joggal is várhatná, hogy az erre folytott munka és a megfelelési kényszer is jóval kisebb. De ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk, ugyanis ugyanúgy minden vonatkozik a biztosítókra is, mint tegyük föl mind a bankokra, akár a videóazonosítás, minden más. És lehet, hogy maga a kockázat kicsi, és csak egy példa, hogy egyszerűen nem tudom, egy-két évvel ezelőtt a NAV-nál ott a fiú egységnek a vezetője beszélt arra, hogy évente mondjuk van 14-15 ezer bejelentés a magyar piacon.
Abból több mint 10 ezer bank.
Hát abból 14 ezer mondjuk a 15-ből, és 1000 alatti az összes biztosítói, tehát hogy körülbelül ilyen számok vannak. De az olyan típusú compliance risk, hogy a megfelelés kockázata, az meg hatalmas. Mert mindent implementálni kell. Mindent az égvilágon. Ami például egyébként a biztosítási területen egy nagyon nagy kihívás, talán kicsit leegyszerűsítem, de mégis az azonosítási dolgok. Tehát az, hogy gyakorlatilag, amikor születik egy életbiztosítási szerződés, ott a szerződő, a kedvezményezett, a tényleges tulajdonos, ez a három főleg, aki nevesítve van alapvetően a PMT, meg az egyébben vonatkozó MNB pénzmosási rendeletekbe. Az ővelik kapcsolatos azonosítás, ami a Covid alatt ráadásul egy csomó minden kinyílt az egyszerűsített átvilágítás kapcsán, tehát már személyesen nem is kell feltétlenül találkozni, lehet postán, bizonyos körülmények között e-mailen, AVDH-n keresztül, és akkor ugye jött ez az elektronikus hírközlőeszköz, az auditát, ami már szinte minden biztosítónál van, nálunk is fejlesztés alatt van, tehát nem kérdés, meg kell csinálni. Tehát a megfelelési kényszer az óriási, és sokszor a folyamatok annyira bonyolultak, ha az ügyfél nem egy egyszerű, idézőjelben természetes személy, hanem mondjuk már egy cég, van egy másik cég a tulajdonosa, aki esetleg ráadásul nem is magyar, eljutni a lánc végig, ki a tényleges tulajdonos, hogy tudjuk elérni, kik azok, akiket azonosítani kell, hogy szűrjük ki a, nem tudom, a pepeket, hogy szűrjük ki a magas kockázatokat, hogy csináljuk meg a fokozott ellenőrzést, hogy szerezzük be a pénzeszköz forrás nyilatkozatot, elképesztően bonyolult. És egyre nagyobb energiát igényel az ennek való megfelelés, nem csak compliance oldalról, hanem az üzleti.
Hát abszolút, hiszen ott ülnek a végeken, tehát minden egyes, ugye mondtad, hogy a harmadikról a második védelmi vonalba léptél, de hát ebből következik, hogy van első is, és az első védelmi vonal az az üzlet. Tehát minden egyes compliance jellegű feladat az az üzleten is lecsapódik, hiszen első védelmi vonalként ő állott az ügyféllel szemben.
Abszolút, és hát ugye most ugye az egyik változás ugye a pénzmosási törvényben, hogy a felelősségi mondjuk így limitek, tehát ugye a büntethetőségi limit egyéni szinten is megjelent egy nagyon komoly összeg, vagy egy nagyon komoly összeghatár, akkor mondjuk így, miközben úgy, hogy a szolgáltató ugye nem vállalhatja át.
Na hát, és ez, ha már erről beszélgetünk, akkor ez azért baromi érdekes, nekem veszőparipám volt, hogy nagyon nehéz megtalálni szerintem, hogy ez most vajon pontosan mire lő. Mert hogyha valaki elkövet bűncselekményt, akkor arra ott van a BTK. Egyébként compliance-esként azt mondom, hogy rohadjon rá a műanyaglakat, hogyha valaki közülünk ilyen lenne, nagyjából kizárnám, hogy compliance-es ilyesmit csinálna, de oké. Aztán, hogyha nem éri el ezt a szintet, akkor meg ott van a munkatörvénykönyve, hogy azt mondjuk eldönti a munkáltatót, hogy ez a hiba, mert akkor nem bűncselekményt követi, hanem valami hibát követtél el, ez mondjuk eléri azt a szintet, hogy valamiféle retorzió lesz, de hogy ez a kettő között van, mert nem arról van szó, hogy kirúgnak, hanem arról van szó, hogy valami bírságot kapsz, amit viszont nem vállalhat át a munkáltatód, pedig simán lehet, hogy napi 10 dolgot tudsz megcsinálni, és ez pont a 14. meg a 15. lett volna, ami miatt ezzel nem tudtál foglalkozni, és különös nehézség, hogy még egy felső vezetőnél van ez a felelősségbiztosítás, addig erre nem tudsz felelősségbiztosítást se kötni, hiszen rögtön a legeslegelső pontja az összes felelősségbiztosításnak, hogy kivéve, ha törvénysértésből származik
abszolút,
a kár,
abszolút.
És akkor itt meg is érkeztem.
Abszolút, teljesen egyetértek. Márpedig, hogyha kell keresni valami, nem tudom, hibát a pénzmosási folyamatokba, posziba, akkor lehet találni, mert ha más nem az interpretációba, a nem tudom, a rengeteg ajánlásba, útmutatásba, rendben, stb. Valami biztos lesz, ami nem úgy van, ahogy esetleg a felügyeletnek megfelel. És tudjuk, hogy ha már valaki név szerint kap egy bírságot, még ha pici is, onnan
reputációba is. Te vagy az a szabályok, törvények, nem tudom én mik, betartásáért felelős, aki nevesítetten bírságot kapott azért, mert valami nem volt jó, hát azt azért az
nehéz kereszt. Úgy nehéz utána a piacon,
nehéz kereszt. Szóval ezt nagyon-nagyon őszintén bízom benne, hát ha a felügyeletről is hallgatnak minket, hogy kevés eset lesz, lehetőség szerint nulla, amikor ezt egyáltalán nekik alkalmazni kell.
Én is bízom benne, hogy nyilván itt, amikor valami szándékos információ elhallgatás, nem tudom, hamisítás, valamint információ hamisítás, valaminek az átnem adása, eltitkolása, vagy valamilyen is komolyabb, mert más esetben borzasztóan ez elképzelhető. Tehát sima hibázási lehetőségre ez itt elképzelhetetlen, hogy ezt használni, mert az ott messze hatók a következmények.
Igen. Ráadásul nagyon nehéz lesz később meggyőzni embereket, hogy compliance-el foglalkozzanak, mert a compliance szerintem a világ legszebb témája, szakmája, de hát akkor az ember tényleg elmegy az Aldiba áru feltöltőnek, ha egyébként ilyen damoklész kard lebeg a fejünk fölött.
Egyetértek. Hozzáteszem, hogy én azt feltételem, de én nem vagyok jogász, hogy azért ezek a kitételek, ezek a potenciális büntetési tételek tulajdonképpen más vezetőkre is vonatkoznak.
Ja, mindenkire.
Az első védelmi vonalról, mert nyilván az ő felelősség is megvan.
Persze, nem kérdés, sőt.
Vagy vezérigazgatók, stb.
Minden, ez abszolút, és ugye vezető állásúaknál, ha az emlékezetem nem csal, akár 500
millió forint. 500
millió
forint, igen, az a felsátára.
Az azért még egy jó vezérigazgatói fizetésnél is.
Igen, akár egy több havi összeg.
Akár egy két havi összeg is lehet. A beszélgetésünk végéhez közeledve engedj meg egy személyes jellegű kérdés, egy picit a hallgatóinkat is beavatva a dolgainkba. Mindkettőnk életében kulcsfontosságú szerepet tölt be a sport, a mozgás szeretete, az aktív életmód. Mit jelent neked a sport? És van valami, amit abból a világból hozol, a sport, a mozgás, az aktivitás világából hozol, és azt esetleg a napi munkád során is hasznosítani tudod?
Megmondom szerintem, hogy nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert tehát nekem a sport az a, nem tudom, az életemet bekeretezi, tehát hogy gyakorlatilag annélkül el sem tudom képzelni, és nyilván nem azért, mert hogy mostanában azt olvasom az újságban, hogy így kell étkezni, vagy úgy kell súlyt veszni. Egyszerűen én mindig is így éltem. Tehát nekem mindig az volt az alaphelyzet, hogy rendszeresen sportolok, ami nyilván változott az évek során. Most már ott vagyok meg, hogy már a gyerekek nem annyira kicsik, hogy iskolában és a többi, hogy így kezdődik a napom. Tehát én alaphelyzetben akár hétköznap, akár hétvége felkelek, sportolom. És utána elkezdődik a nap. Most már nyilván olyan sportokat csinálok, idézőben kizárólag, amiről azt feltételezem, hogy nagyon-nagyon sokáig, tehát idézőben életem végig csinálhatom. Nálam ez a biciklizés, országúti, monti, úszás, abban is nagyon érdeklődő vagyok, és a crossfit. Uh-huh. És ezeket keverem, van benne szezonalitás nyilván, mert amikor olyan az idő, akkor a biciklizés azt imádom a legjobban, de mivel az nagyon időigényes, ez főleg hétvégén, vagy szabadságokat, a szabadságokat, vagy szabadnapokat mindig ahhoz igazítom, hogy hol lehet biciklizni, vagy mikor van jó idő, akkor mondjuk így, de téli időszakban meg nyilván, amit a teremben lehet csinálni, arra helyezem inkább a hangsúlyt. És én a környezetemet is, amennyi lehet, mindig is így működtem, hogy amennyi lehet, erre motiválom, serkentem, ösztönzöm, támogatom, ugyanaz a gyerekek nyilván. Tehát el sem tudom képzelni máshogy. Tehát, hogy számomra ez nem ez a legfontosabb, de ez az alapja. Mm. Tehát a piramisnak az alja, hogy sportolok, és utána az az energia, amit onnan kapok, az visz végig az egész napon utána.
Zoli, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, és tényleg, ha jól tudom, akkor én voltam az első biztosítás.
Te voltál az első biztosítás.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.